Köszöntöm Önöket, a kibeszélőt látják itt az Indexen, és a mai adásban a Közel-Kelettel foglalkozunk, méghozzá abból a szempontból, hogy az elmúlt napokban egyfajta vészterhes csönd ülte meg ezt a régiót. Több problémának a megoldására is várunk, egyfelől arra, hogy vajon tényleg beváltja-e Teherán az ígéretét, és olyan katonai válaszcsapást ad Izraelnek azért, mert hogy a közelmúltban a damaszkuszi nagykövetségük lebombázásával végzett az egyik legmagasabb rangú iráni katonai vezetővel, és ugye a válaszcsapást erre a hétre ígérték, tehát hogy lesz-e háború, megtámadhatja-e Irán Izraelt. A másik pedig, hogy a végkifejlet elindult, végéhez közeledik a Hamas-Izrael háborúja, a gázai övezet legnyugati pontján állnak már az izraeli katonák, és mindenki arra vár, hogy vajon elesik-e, megtámadják-e az utolsó nagyobb várost, a Rafaki határát kellőt Egyiptom és Izrael között. Vérfürdőre számíthatunk-e, vagy egy újabb, vagy folytatódik a humanitárius katasztrófa? Most ezeknek a kérdéseknek a tisztázására kértem meg, hogy jöjjön el, és mondja el véleményét ezekről Bordás Mária egyetemi tanára, Nemzetközi Közszolgálati Egyetemről. Kezdjük azzal, hogy elképzelhető, hogy tényleg megtámadja Irán Izraelt?
Az én véleményem az, hogy nem, semmiképpen nem fogja megtámadni, mert hogyha az erőviszonyokat nézzük, akkor teljesen nyilvánvaló, hogy az egyik oldalon áll az izraeli hadsereg, a másik oldalon az Egyesült Államok és Izrael, és hát ahhoz képest Izrael valóban összehasonlíthatatlanul gyengébb, mint a másik két partner. Tehát szerintem Irán biztos, hogy nem fogja megtámadni Izraelt. A kérdés úgy tehető fel, hogy esetleg az Egyesült Államok vagy Izrael meg fogja támadni Iránt, de szerintem annak is nagyon kicsi a valószínűsége.
De miért támadná meg az Egyesült Államok és Izrael Iránt, miközben ugye Iránt érte csapás, akár úgy is vehetjük, hogy nemzetközi szinten arcul csapták azzal, hogy egy tűpontos rakétatalálattal kiiktatták az egyik leglényegesebb és legérzékenyebb területen dolgozó katonai vezetőjét.
Hát Irán megtámadás az Egyesült Államokkal, Egyesült Államok által soha nem volt opció. Ennek az az oka, hogy Irán sokkal erősebb hadsereggel rendelkezik, mint Afganisztán, vagy esetleg még Irak is. Tehát az Egyesült Államok nem tudná néhány nap vagy néhány hét alatt lerohanni Iránt. Tehát az iráni hadsereg 1 millió fős, és túlságosan erős ahhoz, túlságosan nagy falat, hogy így mondjam, ahhoz, hogy az Egyesült Államok megtámadja. Tehát, hogyha végignézzük a forradalom utáni időszakot, akkor sem volt soha opció az Irán megtámadása. Hát legfeljebb a teherani túszokat próbálták kiszabadítani az iráni forradalom után, ami sikertelen volt. Vagy a Hamas próbálkozott például olyanokkal, hogy a Kidon nevű szervezete az atomtudósokat meggyilkolta Teheránba, vagy például 4 évvel ezelőtt Kászim Szulajmánit megölték, bár ott a bagdadi repülőtéren, de arról soha nem volt szó, és szerintem ma sincs szó, hogy Iránt fegyveres erőkkel megtámadnák, pláne szárazföldi, de rakétacsapásokkal sem valószínű. Sőt, még egy példát tudnék mondani, hogy Donald Trump elnöksége utolsó heteiben parancsot adott arra, hogy rakétatámadásokat indítsanak Teherán ellen, de erről is szerencsére sikerült lebeszélni. Tehát összefoglalva az egészet, a Irán az túlságosan erős ahhoz is, hogy akár Izrael, akár az Egyesült Államok, vagy mind a kettő egyszerre megtámadja. Tehát ez nem opció.
Akkor megfordítom a kérdést, akkor Irán válasz nélkül hagyhatja azt, hogy kivégezték Mohammed Reza Zahedit?
Nem hagyja válasz
vagy
nélkül,
nélkül,
mint
hagyhatja?
Ahogy Izrael sem hagyja válasz nélkül, az Egyesült Államok sem, de ahogy most a tendenciát nézzük, legfeljebb az fordul elő, hogy izraeli nagykövetségeket megtámadnak, bár Izrael mostanában 4 arab országból vonta ki a nagykövetségét, tehát nagykövetségeket vagy üzleti vállalkozásokat megtámadnak, esetleg még amerikai katonai támaszpontokat is, de háborút biztos, hogy nem fog indítani.
Tehát a nyílt konfrontációt akkor nem fogják fölvállalni.
Igen.
Emellett még milyen lehetőségei vannak Iránnak? Kikkel tud bajt keverni? Kiknek a segítségével tud bajt keverni a térségben?
Hát Irán lehetőségei most már teljesen leszűkültek, mert Izrael a Hamaszt 60%-ban megsemmisítette. A Hezbollah, mint tudjuk, most már egyre inkább meggyengül Libanonban. És a libanoni...
De miért gyengül meg a Hezbollah Libanonban?
Hát volt néhány évvel ezelőtt Beirutban egy robbanás, aztán kitört a gazdasági válság, és a Hamas az nem csak terrorista szervezet, hanem egy politikai párt.
Hezbollah.
vagy Hezbollah, bocsánat, egy nagyon erős politikai párt is Libanonban, tehát sokkal erősebb, mint a libanoni kormány. Hát gyakorlatilag úgy mondjuk, hogy állam az államban, de ténylegesen a Hezbollah jelenti a libanoni kormányt Libanonban, és hát a Hezbollah népszerűsége is csökken, mert amellett, hogy politikai párt volt, még jóléti szolgáltatásokat nyújtott, egészségügyi szolgáltatásokat, közoktatás, stb., de mostanában a Hezbollah támogatottság is csökken a iraki síta lakosság, a libanoni síta lakosság körében.
Igen, ennek ellenére Irán vidáman támogatja, akár fegyverekkel is.
Igen, támogatja, de szerintem, hogyha Iránnak a négy proxiát nézzük, akkor azt látszik, az elmúlt fél évben látszik az a tendencia, hogy mind a négy proxi meggyengül. Tehát a Hamas már említettem az előbb, a Hezbollah az szintén gyenge, annak ellenére, hogy Irán támogatja, és mindig, még mindig a legerősebb proxia. De a Hezbollah amellett, hogy egy nagyon erős katonai szervezet, tehát sokkal inkább hasonlít egy reguláris állami hadseregre, annak ellenére nem szívesen bocsátkozna egy nyílt konfrontációba Irán, vagy Izraellel. Tehát látjuk, hogy 10 dandárt felsorakozhatott Izrael a libanoni határon, de nagyon messze vagyunk attól. Sőt, még a Hezbollah is rakéta támadásokat indít, de ez inkább szerintem csak olyan tessék-lássék, és szerintem majdnem biztos, hogy nyílt konfrontáció nem fog történni a felek között. És itt még szeretném megemlíteni a 2016-os háborút, amikor Izrael megtámadta Dél-Libanont, és majdnem teljesen sikerült megsemmisíteni a Hezbollahot. Majdnem teljesen, és Hezbollah nagyon erős, tehát Izrael nem volt képes teljesen felszámolni, mert akkor gyakorlatilag Libanont kellett volna a libanoni kormányt felszámolni, de súlyos veszteségeket okozott, és a Hezbollah erre még emlékszik.
Tehát a Hamas és a Hezbollah mellett még
igen,
ki van?
A harmadik a dél-iraki síták. És most, hogy Jordániában megtámadták a dél-iraki síta miliciák az amerikai katonai támaszpontot, ahol 3 amerikai katona meghalt, és válaszcsapásként az Egyesült Államok 84 légicsapást indított, de nem csak Irak, hanem Szíria ellen is, és ennek a hatására ezek a támadások teljesen megszűntek.
És az utolsó?
Az utolsó, a negyedik a Hutik Jemenben, ahol szintén arról van szó, hogy több száz, 240 légicsapást indítottak a Hutik ellen, a Hutik tartalékai kimerültek, és annak ellenére, hogy őket is támogatja a Hamas is, a dél-iraki síták is, meg az iszlám, iráni iszlám forradalmi gárda, az Al-Quds is, annak ellenére kezdenek kifogyni a fegyvereikből. És ott sem várható, hogy a támadás intenzívebb lesz a Vörös-tengeren.
Ki volt ez az ember, akivel végezte? Ki volt ez az iráni parancsnok? Miért felelt ő, vagy miért volt ilyen fontos az izraelieknek, hogy likvidálják?
Hát én úgy tudom, hogy 11 tábornokot likvidáltak Damaszkuszban, hogyha ugyanarról beszélünk.
Igen, hát köztük Zahedit is.
Igen, 11 tábornok volt, és több magasrangú parancsnok. De ezt én véleményem szerint nem volt senki, aki különösebben fontos lett volna. Egyszerűen ez egy nagyon magas szintű hírszerzés volt, művelet kitervelése és támadás. Tehát én nem hiszem, hogy ott bárki fontos lett volna. Nem úgy, mint 4 évvel ezelőtt Kászim Szulajmáni, akit a bagdadi repülőtéren öltek meg, bár őt az amerikaiak.
Igen, de köztük volt Mohammad Reza Zahedi is, aki ugye az Al-Quds-nak, vagyis a iráni forradalmi gárdának az egyik hát elit egységét vezeti, azt az egységét, amely az Iránon kívüli tevékenységért felel, vagy ezt szervezi.
Hát igen, hogyha így nézzük, akkor létezik Iránban az iráni iszlám forradalmi gárda, amit még közvetlenül a forradalom után alapított meg Khomeini. És ennek az elit alegysége az Al-Quds, és hát ha ilyen értelemben az Al-Quds vezetője, az mindig egy kiemelt személyiség. És
hát az Al-Quds-ot vezette, ahogy ön is említette, 4 évvel ezelőtt Kászim Szulejmáni, akit viszont az amerikaiak tettek harcképtelenné, hogy finoman fejezzem ki magam, a bagdadi repülőtérre tartva, és az ő utódja lett Zahedi, ha jól tudom. Kiknek akart ezzel a támadással üzenni Izrael? Vagy milyen üzenete van ennek a Damaszkuszban végrehajtott akciónak?
Hát egyszerűen csak válaszcsapás szerintem.
Tehát nem arról van szó, hogy azoknak is üzent ezzel, akik úgy gondolták, hogy valamilyen módon arab országokra gondolok, tehát a környező arab országokra, amelyek egyértelműen beálltak volna az Izrael ellenes sorba, és kinyilvánították volna a véleményüket, mert számomra úgy tűnik, hogy az utóbbi időben a vezető arab államok körében olyan nagy csönd van. Tehát, hogy bizonyos távolságtartással kezelik a izraeli-hamasz konfliktust is, és úgy senki nem mert belefolyni. De nem lehet, hogy ez gyakorlatilag egy üzenet volt azoknak is, akik, hogy ha megpróbáltok, akkor bárki járat ugyanígy, hogy egy tűpontos akcióval le tudjuk vadászni azokat, akikről mi úgy gondoljuk, hogy számunkra veszélyesek lehetnek.
De nekem az a véleményem, hogy a közel-keleti arab országok titokban inkább még örülnek is, hogy a piszkos munkát elvégezte helyettük Irán és a proxiai. Tehát Irán és Szaúd-Arábia között, mint a szunita és a sita ellentét nagyon erős, már nagyon régóta, évezredek óta. És szerintem az arab országoknak eszükbe se jut, hogy beavatkozzanak ebbe a konfliktusba. Különösképpen nem Mohammed Korona herceg, Szaudi Mohammed Korona herceg, azért nem, mert ő a sivatagi szórakoztatóiparát építi, és neki elsősorban békére van szüksége. Tehát, hogyha megnézzük, ahol a szaudi és az iráni proxik is szerepeltek Jemenbe, ott is azt látjuk, hogy Szaúd-Arábia már szeretett volna békét kötni és kivonulni onnan. Tehát a többi arab országnak fel sem merül, hogy beleavatkozzanak ebbe a konfliktusba. Tehát a Irán oldalán meg nyilvánvalóan nem. Vele szemben se igazán, mert ezt szerintem úgy gondolják, hogy ez a, egyfelől a Irán, másfelől pedig Izrael és az Egyesült Államok konfliktusa.
Még ki állhat Irán mögött, mellett a távolból, aki támogathatná?
Senki. Irán teljesen elszigetelődött.
És nem gondolja, hogy Oroszország vagy Kína ebben az esetben azért távolról lehetséges, vagy olyan támogató, aki ugye nem akar belekeveredni nyíltan ebbe az egészben, mert Oroszországot gondolom leköti az ukrajnai háború. Kínának pedig azért elég, hogy is mondjam, csavaros közel-kelet diplomáciája van, hiszen elérték azt is, hogy kibékítették egymással Iránt és Szaúd-Arábiát tavaly.
Igen. Hát igen, azt túlzásul kibékítették, de szerintem, igen, hát valóban Oroszország lehet Iránnak egy szövetségese, csak Oroszország egyrészt túl messze van, másrészt pedig Oroszország az ukrajnai háborúra koncentrál, tehát ahhoz most nincs ereje, mint Szíria esetében korábban az arab tavasz után, hogy egy országban ilyen szinten beavatkozzon, egy közel-keleti konfliktusban. Én legalábbis nem látok ott ilyen orosz kezdeményezéseket vagy megmozdulásokat.
Ugye a térségben és a térség környékén még azért jelentős amerikai erők állomásoznak. Mi a garancia arra, hogy az amerikaiak kézben tudják tartani ezt a helyzetet, ha esetleg mégiscsak eszkalálódna a közel-keletnek az a pontja, amely mondjuk a Hamas-izraeli háború mellett esetleg lángba borulhat?
Hát egyrészt az Egyesült Államok most választás előtt áll, tehát az teljesen kizárt, ha esetleg Trump nyerni meg a választásokat, hogy Trump hivatalba lépéséig az Egyesült Államok egy nyílt háborút kezdenek a közel-keleten. Másrészt ez teljesen ellentétes a korábbi politikájával, ami azzal fejeződött be, hogy 2021-ben kivonultak Afganisztánból. Tehát a nagyon határozott amerikai politika, hogy már nem avatkoznak a közel-kelet ügyeibe, és én csak arra látok reális lehetőséget, mint most is ez az adok-kapok játék, hogy akit a támadásokkal, célzott likvidálásokkal támogatják egymást, de mint ahogy az előbb említettem, a dél-iraki síták esetében is ez elég volt hozzá, hogy megállítsák őket, legalábbis átmenetileg, és a hutik esetében is, Jemenben.
Mit gondol arról, hogy az amerikaiak most kézben tartják a közel-keleti térséget? Vagyis nem engedik, hogy kicsúszanak az események az ő irányításuk alól?
Hát igen, természetesen olyan szinten, hogy tehát csak ilyen helyi támadások, adok-kapok játékokban vesznek részt, de nem hiszem, hogy ez odáig eszkalálódik, hogy jelentősebb csapatokat vonnának be és támadást indítanának.
Már csak arra gondolok, hogy például Anthony Blinken szerintem, én az ötödiknél hagytam abba a számolást, legalább ötször járt Izraelben, és próbált meg közvetíteni Izrael és az Egyesült Államok között, illetve az Egyesült Államoknak az üzenetét átadni Netanyahuéknak, hogy próbálják meg ezt az egész gázai konfliktust humánusabban kezelni a rengeteg civil áldozat miatt. Tehát ez azt pedig azt jelentett, hogy azért ötször elmenni és tárgyalni Netanyahuékkal, hogy minden rendben van az Egyesült Államok és Izrael között most?
Egyáltalán nincsen rendben, és szerintem ennek a gyökere az, hogy Biden most választás előtt áll, és az amerikai demokrata párt szavazóinak van egy olyan szélső baloldali rétege, akit progresszíveknek hívnak, és ők voltak azok, akik kimentek az utcára tüntetni Palesztina mellett a feliratokkal, hogy Free Palestine, és a többi, és szerintem Bidennek szüksége van ennek a rétegnek a szavazatára, és oda vezethető vissza, hogy ennyire kielezte a konfliktust Izraellel. Tehát azt mondta, hogy először is tűzszünet, amit először nem akart megszavazni az ENSZ-be, de aztán végül is megszavazta. Most pedig arra kényszeríti Izraelt, hogy engedje be a humanitárius segélyeket. És hát végsősorban megfenyegette Biden azzal Izraelt, hogy katonailag nem fogja támogatni. És az izraeli hadsereg ugyan nagyon erős, de azért mégis bizonyos tekintetben függ az Egyesült Államok hadseregétől.
Meg a segélyektől, a hadi támogatásoktól, amelyeket
igen,
évente
igen.
dollármilliárdokban folyósít számára Washington. Hogyha megnézzük ezt a térképet, akkor azt látjuk rajta, hogy az Izrael déli részén elhelyezkedő gázai övezetben, illetve a gázai övezet egész hosszában végigvonult az izraeli hadsereg. És jelen pillanatban az egyiptomi határral, határvárosnál, Rafahnál áll, amely egy határátkelő Izrael és Egyiptom között. Ugye a kérdés az, hogy, és arról szólnak mostanában a hírek, hogy az ENSZ és a nagyobb nyugati államok vezetői azt szeretnék elérni, hogy Izrael hagyjon fel azzal, hogy bevonul Rafahba. Miért lehet ez veszélyes, hogyha mégiscsak megindulnak az izraeli csapatok az utolsó gázai nagyváros ellen?
Hát éppen ma reggel jött a hír, hogy a kairói tárgyalások nem voltak eredményesek.
Kik között?
Hát Kairóban ott volt Izrael részéről a Mossad, a Shin Bet, a belső biztonsági szolgálat, az Egyesült Államok részéről a CIA, és a Hamas részéről a katari képviselőik, és Egyiptom. És ezek a tárgyalások nagyon érdekesek voltak, mert az egyik szobában ültek a Izrael képviselője, a másikban a Hamaszok, és Katar pedig szaladgált egyik szobából a másikba, és úgy közvetített. Tehát olyan súlyos köztük a konfliktus, hogy nem képesek egy asztalhoz leülni. De sikertelenek voltak ezek a tárgyalások, és ennek meg is van az oka egyébként. Tehát az egyik oka, hát az, hogy az álláspontokat egyáltalán nem sikerült közelíteni, mert a Hamas azt szeretné, hogy végleges tűzszünetet kössön Izraellel, az egyik követelése, a másik követelése pedig az, hogy Izrael vonuljon ki erről a területről. A harmadik pedig az, hogy egy olyan cserét akart lebonyolítani, hogy Izraelnek kiadják a túszak közül az idős beteg embereket, gyerekeket, és cserébe pedig az izraeli bebörtönzött terroristákat kérik számon. Tehát ez egy olyan egyoldalú elvárás volt, ami Izraelnek nem felelt meg. Izrael célja az volt, hogy csak átmeneti tűzszünet, és adják vissza a túszokat. Tehát az álláspontot. Ja, és hát a fogolycserével kapcsolatban az volt a probléma, hogy Izrael, illetve hát Izrael csak azokat adta volna ki, akik fiatalok, és nem a legsúlyosabb terrorista bűncselekményeket követtek el. Tehát a két álláspont olyan messze volt egymástól, hogy nem sikerült közelíteni, és éppen ma reggel jelentették be, hogy sikertelenek voltak ezzel a tárgyalások. És ezzel egy időben Netanyahu azt is bejelentette, hogy támadást fog indítani Rafah ellen, csak azt nem mondta meg, hogy mikor.
Tehát Rafah ellen el fog indulni a támadás.
Igen.
Ott van körülbelül 1.400.000 menekült,
igen,
mert ugye mindenki, akit
igen
toltak lefelé a gázai övezetből maguk előtt az izraeli katonák, illetve a hadsereg, ők oda gyakorlatilag beszorultak a Rafahi egyiptomi átkelő környékére. Mi történik velük? Mi lesz a sorsuk egyfelől, másfelől pedig, hogy látszik-e valami megoldás abban a humanitárius válságban, ami ezt a térséget most sújtja gyakorlatilag? Orvosi ellátás megszűnt, súlyos víz és élelmiszerhiány van. Mi van azokkal a segélyi szállítmányokkal, amelyeket az Egyesült Államok is be szeretne jutatni a nemzetközi szervezetekkel együtt?
Először a második kérdésre válaszolok, mert az szerintem sokkal egyszerűbb. Tehát most Izraellel most már olyan nyomást gyakoroltak, különösképpen az Egyesült Államok, hogy beleegyezett abba, hogy az északi Erez átkelő helyen humanitárius segélyeket vigyenek be. Tehát Amerika most egy átmeneti kikötőt akar építeni Gáza mellett, de az izraeli határon van egy korábbi kikötő, és ott megengedte, hogy a segélyszállítmányokat egy északi határátkelőn Terezen keresztül átvigyék. Tehát úgy néz ki, hogy ez a kérdés megoldódott. De hát eddig is vittek segélyszállítmányokat Rafahon keresztül, vagy levegőből dobták le, csak ez nem volt elégséges.
De most nem engedték be Rafahon keresztül sem, vagy nem engednek be olyan mennyiségűt, ami elegendő.
Igen, de most már lehet, hogy ez az északi most már valamennyire megoldja ezt a helyzetet. Tehát még mindig ez a könnyebbik probléma, de a másik, amit először kérdezett, ez egy rendkívül összetett kérdés, hogy egyrészt Izrael most a korábbi háborúival ellentétben teljesen inkoherens döntéseket hoz, meg kijelentéseket tesz. És
de miért?
Emögött az van, hogy a korábbi háborúikat be tudták fejezni, még a Jom Kipurit is be tudták fejezni, aztán két hónap alatt, 60 nap alatt, pedig támány váratlanul érte őket, és ez a háború már fél évig elhúzódik. És ennek az az oka, hogy a Hamasz ellen is korábban indítottak háborúkat, kisebb háborúkat, csak akkor ezt nem fejezték be. Tehát bementek Gáza területére, és az volt a céljuk, hogy tűzszünetet kössenek a Hamasszal. Másrészt pedig azért nem mentek ezen túl, mert így is nagyon sok kritikát kaptak az ENSZ-től. Tehát apartheid rezsimmé nyilvánították őket, és ennek egyszerűen az volt az oka, hogy Iránnak sokkal, vagy Izraelnek sokkal erősebb volt a katonai ereje, és hogyha akarta volna, már nagyon régen ugyanezt ezeket a támadásokat végre tudta volna hajtani, csak ezt a nemzetközi közösség, a nemzetközi jog és az ENSZ nem fogadta volna el. Tehát ez a háború egyrészt most sokkal hosszabb, és a lakosság ezt ebben már belefáradt, bár a 90% még mindig támogatja azt, hogy a Hamasz ne tudja ellenőrizni Gázát. Tehát a legfontosabb probléma viszont az, hogy a Hamasz egy olyan terrorista szervezet, amelyik egyrészt a radikális iszlám talajánál, másrészt nem csak fegyveres szervezetként viselkedik, hanem a gázai kormányként, harmadrészt pedig nem egy reguláris hadsereg. Nagyon sok olyan Hamasz harcos van, aki civil, és a civilek közül, vagyis nem, nincs egyenruhája, és a civilek közül nagyon nehéz szétválogatni. Aztán a további problémát jelenti az, hogy a lakosság évtizedek óta ebben nőtt fel, és a Hamaszon kívül másban nem tudnak gondolkozni. Hamasztól kaptak...
A Hamasz támogatottsága magas a palesztinok között?
Hát most közvéleménykutatásokat nem lehet végezni, de így betűszak szerint magas, igen. Tehát korábban is nagyon magas volt, és most pedig, hogyha figyelembe vesszük azt, hogy 33 ezer Hamasz harcos halt meg, illetve 10 ezer, bocsánat.
Akkor de összesen 33 ezer ember vesztette életét palesztin oldalon.
Igen, és hogy mindenkinek, majdnem mindenkinek meghalt a rokona, tehát feltételezhető, hogy ez a támogatottság tovább nő ezzel. És hát aztán még van egy olyan vonatkozása is ennek a háborúnak, hogy tehát ezt a Hamaszt nem lehet megsemmisíteni. Éppen azért, mert be van ágyazódva a palesztin-gázai társadalomban. Jóléti szolgáltatásokat nyújtott, az emberek nem tudnak másba gondolkozni. Generációk óta ebben nőttek föl, tehát a Hamaszt nem lehet teljesen megsemmisíteni. Netanyahunak ez volt az eredeti célja. Most pedig az a cél, hogy a Hamaszt ne tudja ellenőrizni Gázát. De hogyha most ebből a szempontból nézzük a kérdést, akkor is az a helyzet, hogy a Hamasznak csak kb. 60%-át semmisítették meg. Tehát az északi területet kiürítették, a középső részt azt félig meddig, és a déli területet pedig egyáltalán nem. És ott 1,3 millió ember, vagy 1,4 millió ember van, és ott már nagyon nehéz bármilyen katonai műveletet végezni a lakosság miatt. Tehát Izrael mondott olyanokat is, hogy a lakosságot akkor feljebb terelik, visszaterelik, de hát ott már nincsen semmi, csak külsivatag, mert mindent leromboltak. Tehát legfeljebb alapvető közszolgáltatások nincsenek, víz, elektromos áram, stb. Úgyhogy ez egy teljesen pat helyzet. És még annyit szeretnék hozzátenni ehhez, hogy ha összehasonlítjuk a másik két terrorista szervezettel, a Talibánnal és az Iszlám Állammal, akkor azt látjuk, hogy ott sem tudták teljesen megszüntetni a terrorista szervezeteket. Viszont ez a két terrorista szervezet az Iszlám Állam átment Afganisztánba, tehát ott bujkálnak kisebb csoportokban. A Talibán átment a Pashtu másik oldalra, a Pakisztán területére, a Fatára, és mikor az amerikai kivonultak,
a senki földje, igen.
Hát ez egy
a két ország közötti olyan terület, amit elég nehéz ellenőrizni.
Nem, ez Pakisztán területén van, ez a Federal Tribal Administrative Area, és ez a terroristáknak a gyűjtőhelye, és oda átmentek Pakisztán területén, a pakisztáni kormány nem ellenőrzi, és amikor az amerikaiak kivonultak, elvonultak, akkor visszajöttek. És viszont a Hamasz harcosoknak egyszerűen nincs hová menni, ez különbözteti meg, és ez egy nagyon pat helyzet.
Tud arról, vagy van arról a számadatunk, hogy mennyi az izraeli veszteség a háború kezdete óta? Nem a támadással, hanem a megindított katonai akció során. Hát, mekkora veszteségeik voltak?
Jóval kevesebb, mint a palesztinoké. Szerintem néhány tízezer lehet körülbelül.
Azt lehetett tudni, hogy néhány tízezer harcosban? Az jó. Az elég sok azért. Azt lehet tudni, hogyha az egyiptomi izraeli határa bezsúfolódott palesztinokat Egyiptom miért nem engedi ki? Tehát egyszerűen, vagy miért nem engedi át egyiptomi területre, holott ezzel elkerülhetne egy humanitárius katasztrófát egyfelől, másfelől a nemzetközi közösség szemében pozitív elismerést szerezhetne magának Egyiptom, hogy valamilyen módon segítséget nyújtott a menekült palesztinoknak.
Igen, néhány hónappal ezelőtt voltak tárgyalások is. Jordánia mereven elutasította, és voltak tárgyalások, hogy a sínai félszigeten a határ másik oldalán sátortáborokat létesítenek, és a palesztinok átmenetileg ott fognak lakni, mint menekültek. És akkor ez úgy nézett ki, hogy mivel Sisi tábornok, Egyiptom elnöke éppen most fővárost épít Kairó mellett, és szüksége van a pénzre, hogy némi pénzért cserébe ezt megengedi. De aztán nem lehet tudni, hogy mi történt, és nem lett belőle semmi. Tehát ami ennek ellentmond, illetve hátrányos lett volna az egyiptomi kormány számára, hogy a sínai félszigeten eddig is több terrorista szervezet volt, amelyik valahogy Gázához kapcsolódott. Gázában is van egyébként több, nem csak a Hamasz, de a sínai félszigeten is volt, és szerintem az egyiptomi kormánynak nem volt arra szüksége, hogy a palesztin menekültekkel együtt Hamasz harcosok is jöjjenek át, és akkor ez a helyzet ez eszkalálódjon, tehát túl sok terrorista szervezet legyen.
És akkor a záró kérdés, mit gondol, hogy ezt a háborút mindenféleképpen megnyeri Izrael, efelől nincs kétségem, de mit fog utána kezdeni Gázával, ami gyakorlatilag porig van rombolva, nincs infrastruktúra, nem működik semmi, boltok nincsenek, áruk nincsenek. Mit fog ezzel kezdeni Izrael?
Hát az még a kisebbik baj, és azt könnyebben helyre lehet hozni, hogy Gázát nemzetközi segélyek útján újjáépítik. De a legnagyobb baj az, hogy itt az álláspontok ismét teljesen különböznek. Tehát Netanyahu kormány, aki egyébként Netanyahu egyébként a Likud vezetője, de koalícióban kormányoz szélsőjobboldali pártokkal Izraelben, és köztük olyanokkal, akik a telepeseket képviselik. És ez a kormány, különösképpen a szélsőjobboldali telepesek azt szeretnék, hogyha az izraeli kormány kiüríteni Gázát, üres maradna, és akkor ők visszamehetnének a telepjeikkel, tehát ott is telepeket hoznának létre, amit már 2005-ben Sharon tábornok kivon. Megint szeretnének, tehát ez egy olyan szélsőséges álláspont, hogy ez biztos nem fogadja el senki, még az izraeliek sem, nemzetközi közösség végképp nem. A másik pedig, hogy van egy homályos megfogalmazás, hogy most, ha már a Hamaszt nem lehet megszüntetni, akkor legalább lehetővé kell tenni, hogy ne tudja ellenőrizni Gázát. Tehát meg kell gyengíteni. És akkor ezzel kapcsolatban szintén több álláspont van. Az amerikaiak azt szeretnék a két állami megoldást, ez most konkrét, hát eddig volt két állam, hát egyik kormány volt a Hamasz, a másik kormány pedig a palesztin hatóság. De egyébként együtt izraeli palesztin állam voltak 2012-től. Tehát az Egyesült Államok azt szeretné, hogyha a palesztin hatóság a nyugati partról kiterjeszteni a befolyását Gázára, gyakorlatilag ellenőrizni. Csak ennek az a hátránya, hogy a palesztin hatóság miniszterelnöke éppen most mondott le, Abbász van egyedül, aki nagyon idős ember, és a tekintélye most már körülbelül 10% körüli, és hát meg kéne erősíteni, tehát vezetőket kéne választani a palesztin hatóságba. Másrészt pedig meg kéne erősíteni, mert a nemzetközi szabályok szerint a palesztin hatóságnak nem lehet hadserege, csak rendőrsége. Tehát a palesztin fennhatóságú városokban van rendőrség, de nincs hadserege. Tehát az és egyébként, hogyha visszamegyünk 2006-ra az utolsó választásra, amit a Hamasz nyert meg, akkor is az történt, hogy a Hamasz területéről a Fatah szimpatizánsokat kiűzték, kivégezték őket. Tehát most, ha oda menne a palesztin hatóság, akkor most is nagyon könnyen ez a helyzet alakulna ki.
Már Gázában, ugye Gázában, a palesztin hatóság
igen.
Nyugati parton van, igen?
Igen, és akkor van egy harmadik elképzelés, hogy ott létrehoznának valamilyen kormányt, egy közös kormányt Gázában és a nyugati parton. És
De milyen szakértői kormány, vagy milyen kormány?
Hát igen, és hát ez is kérdéses, hogy lehet ott egyáltalán választásokat tartani, akkor kihatároznám meg, hogy kik lesznek a vezetők. A palesztin hatóságnak most van államszervezete, választások, parlament, elnök, miniszterelnök, kormány, stb.
És de ez nem működhet
ez
Gázában.
Nem működött, még a palesztin hatóság esetében sem működött, Gázában pedig teljesen biztos, hogy nem. És hogyha abból indulunk ki megint, hogy Gázában nagy valószínűséggel a lakosság még mindig a Hamaszt támogatja, egy ilyen választás megint katasztrofális következményekkel járna, úgy, mint 2006-ban. És 2006 óta azért nem is tartottak választásokat, mert attól féltek, hogy...
Nehogy a Hamasz még egyszer
megnyerje.
Igen,
és Abbasnak is már 2010-ben lejárt a mandátuma, és még mindig elnök. A harmadik megoldás pedig az lenne, hogy létrehoznák valamilyen kormányt, és akkor a szunnita arab államok önkényesen felvállalnák, hogy ott valami rendfenntartó szerepet töltenek be.
Arab békefenntartókat küldenének a térségbe?
Igen. Mert az egészen biztos, hogy a palesztin-izraeli történelem során ismét megismétlődne az, hogy Izrael kivonul, békét kötnek, és akkor újra kezdődnének a támadások. Tehát például nem is kell olyan messzire menni most, hogy az izraeli hadsereg átmenetileg, mint egy gesztus gyakorolva kivonult, bár azért hagyott ott egy dandárt a déli részen, kivonult, és utána órákon belül 5 rakétát lőttek ki Izrael területe fölé, amit a vaskupola felfogott. Tehát szerintem a palesztinokkal nem olyan nagyon lehetne békét kötni. Ugyanúgy járnának, mint a tálibok esetében, hogy ott is Dohában megkötötték a szerződést, és utána a tálibok visszatértek az eredeti...
És elfoglalták az országot.
Országot, és a sariához, meg az egyébhez visszatértek. Tehát az egészen biztos szerintem, hogy a... palesztinokat Gázában nem lehet ott hagyni egyedül, tehát valami külső rendfenntartó ellenőrző szerv szükséges hozzá.
Bordás Mária, köszönöm szépen, hogy eljött és elfogadta a meghívást.
Köszönöm.
Önöknek pedig köszönöm, hogy velünk tartottak, a kibeszélőt látták. Viszontlátásra!
A műsor a Béton partnere.